A Vatikán igazi hatalma. Páter Szabó Ferenc jezsuita könyvismertetése.
Jean-Michel Meurice, francia szerző, mozaikszerűen mutatja be a 20. század vatikáni diplomáciájának főbb mozzanatait, 11. Piusztól II. János Pálig. Néhány szakember véleményét ismerteti, miközben ő maga összekötő szövegeiben vázolja a történéseket, a diplomáciai események hátterét. Különösen is érdekes 11. Pius és 12. Pius viszonya Mussolinihez és Hitlerhez, akikkel kezdetben keresték a megegyezést, konkordátumot az egyház lehetséges szabadságának biztosítására. A kötet kétharmad részét a kísérletek elemzése alkotja, kiemelkedik az 1929-es lateráni egyezmény, majd 1937-ben a nácizmust és az ateista kommunizmust elítélő két enciklika. A korszak diplomáciai tárgyalásaiban kulcs szerepe volt Eugenio Pacellinek, 11. Pius mellett, majd pedig mint 12. Piusnak. Eugenio Pacelli nuncius szerepéről legértékesebbnek tartom Hubert Wolf német történész levéltári kutatásait. Itt jelzem, hogy Wolftól magyarul is megjelent 2010-ben a Pápa és az Ördög furcsa címmel egy kötet a Vatikán és a harmadik birodalom kapcsolatairól. Wolf alaposan tanulmányozta a 2006 óta már hozzáférhető vatikáni titkos levéltár dokumentumait. Meuricenek nyilatkozza, összefoglalja azt, amit könyvében aprólékosan elemzett Eugenio Pacelli müncheni nuncius tevékenységéről, Rómába küldött jelentéseiről, a bonyolult birodalmi konkordátum megszületéséről. Wolf szerint világos az, hogy Pacelli és 11. Pius korán felismerték az olasz fasizmus pogányságát és a nemzeti szocializmus keresztény és ember ellenes ideológiáját és gyakorlatát, miként az ateista kommunizmus embertelenségét is. A nácizmust elítélő mit Trennender Zorge és az ateista kommunizmust elítélő Divini Redemptoris kezdetű enciklikák csak nem egy időben jelentek meg 1937-ben. Pacelli németországi nunciusról, majd 12. Pius pápa személyiségéről és tevékenységéről néhány konkrét, érdekes személyes adatot is közöl a kötet a német jezsuita történésztől, Peter Gumpeltől, aki 12. Pius boldoggá avatásának relátora. Gumpel elmondja, hogy már gyermekkora óta személyesen is ismerte Pacellit, hivatalból pedig több mint 100 000 dokumentumot tanulmányozott át Pacelli pápára vonatkozóan. Gumpel több alkalommal kiigazította a 12. Pius elleni rágalmakat és alaptalan vádakat, amelyeket az utóbbi évtizedekben a Moszkvából manipulált hohhúd darab a helytartó megjelenése óta ismételtek. Pacelli pápa állítólag hallgatott a náci zsidó üldözés alatt. A most elemzett könyv utolsó fejezetei a II. Vatikáni zsinattal kezdődő fordulattal, a kommunista országokkal és dialógust kereső egyház diplomáciájával, nevezetesen az Agostino Casaroli által irányított osztpolitikkal is foglalkozik. Szerintem ezek a fejezetek elnagyoltak, felületesek. Például Pupár és Szilvesztrini bíborosok az osztpolitikról szólva megemlítik Mindszenty bíboros elítélését, budapesti fél rabságát és hazája kényszerű elhagyását. Idézem Szilvesztrinit, Casaroli politikájának támogatóját. Előbb megjegyzi, hogy Csehszlovákiában a tárgyalások kevés eredményhez vezettek, négy füspök kinevezésén kívül. Ezt egyébként Casaroli bíboros is hangsúlyozza emlékirataiban. Folytatom. A Kádár János által kormányzott Magyarország készségesebbnek mutatkozott, és új püspököket lehetett kinevezni a megüresedett székekbe. Meg kellett oldani a Mindszenty kérdést. A bíboros ellene volt a kommunista rendszerrel való minden kompromisszumnak, és még a budapesti amerikai követségen tartózkodott. Az amerikaiak nagyon szerettek volna megszabadulni a gondot okozó vendégtől. A magyar kormányon belül is féltek, hogy a bíboros gyenge egészsége miatt végül is vértanúként hal meg. A megoldást csak 1971-ben találták meg, 6. Pál Mindszenty bíborost a történelem áldozatának nyilvánította, és nem a kommunizmus áldozatának, és feloldotta azok kiközösítését, akiket 1949-ben elítéltek. Cserében Magyarország hagyta elmenni szeptember 28-án Mindszentyt, akit már Rómában vártak. De a bíboros ellentétbe került a Szentszékkel, mivel cenzúra nélkül akarta közzétenni emlékiratait annak az embernek, aki szembeszállt a fasizmussal és a kommunizmussal. Végül 6. Pál 1973-ban megfosztotta címeitől, ért megüresedettnek nyilvánította az esztergomi széket, és az érseki szék üresen maradt 1975-ben bekövetkezett haláláig. Eddig az idézet a Kile Szilvesztrini kúriai bíborostól. Nem kell hangsúlyoznunk, ha valaki csak e torzító vázlatból ismerni az úgynevezett keleti politikát és benne a bonyolult Mindszenty ügyet, Kazaroli keresztjét, sajnálatosan félreismerni azt. A kötetben az osztpolitikról röviden nyilatkozik Philippe Chenot, francia történész, az újkori történelem professzora is, aki több könyvben foglalkozott a vatikáni diplomáciával, nevezetesen a katolikus egyház és a kommunista országok kapcsolataival. Kár, hogy ő nem szólt bővebben, mert sokkal szakszerűbben ismeri a kérdést, mint az említett kúriai bíborosok. Chenot a Katolikus Egyház és a Kommunizmus Európában című 2009-ben megjelent francia könyvében rávilágít a kommunizmus valóságos arcára, arra, amit egyik mestere Jacques Maritain már a két háború között megjelent Teljes Humanizmus című könyvében megmutatott. A náci és a szovjet totalitarizmus egyaránt Isten és ember ellenes mi voltára. Chenot ismeri Giovanni Barberini jelentős új monográfiáit, amelyek feldolgozták Agostino Casaroli hagyatékát keleti politikájáról. Chenot árnyaltan ír Mindszenty bíboros álláspontjáról is. Kár, hogy elemzései nem szerepelnek legalább vázlatosan Jean-Michel Meurice most bemutatott helyenként felületes összeállításában. Chenot említett korábbi könyvében alaposabb elemzés után leszögezte, hogy az osztpolitik által megcélzott modus vivendi keresése végül is modus non moriendi lett jobb időkre várva. Mindszenty bíboros ellene volt a kompromisszumos egyházpolitikának, amely szerinte csak az egyház üldöző hatalom malmára hajtotta a vizet. A vértanú bíborosnak és vele sokaknak úgy tűnt, hogy a diplomácia egyházának keleti politikája megfeledkezett a vértanúk egyházáról.
Páter Szabó Ferenc jezsuita könyvismertetését hallották.